össze az összes szel, de nem tudom, van hadügyminisztere, van egészségügyminisztere, tehát ki vannak osztva a kártyák. Ugyanis most a Dani kérdezte, nem tudom, ilyen energiagyógyászattal kapcsolatban van-e, hogy hívják ezt? Pránaladé, vagy vannak rejki, vagy különböző energia gyógyászati folyamatok. És igen, vannak ilyen energiák, de ugyanúgy, mint vannak gáz, víz, villany, telefon, ezek is energiák. És amikor valaki használni akarja mondjuk a vizet, vagy a gázt, akkor mit kell ahhoz csinálni? Tessék?
Fizetni.
Először, az a végén kell, először mi kell volna csinálni. Igen, tehát hogy az azt jelenti, hogy be kell adni egy igénylést a gázművekhez, hogy itt van ez a házam, és akkor szeretném a gáz bevezetni, és akkor, hogyha a gázművek azt jóvá hagyja, akkor kiküldik az embereik, és akkor vagy bevezetik a gázt. És utána, hogy nagyon jól mondta Tulasi Krisna Mataji, hogy fizetni kell ugye a számlát. Tehát, hogy általában egyik társaság se adja csak ingyen. Pont volt itt egy vendég tegnap, aki áramszolgáltatónál dolgozik, és az a feladata, hogy elmegy a házakhoz, és akik nem fizettek 2 hónap után, kikapcsolja az áramot.
Ez szép szolgálat.
Ugye ez jó munkája. Szeretik, szeretik
Közkedvelt
nagyon őt, igen. És de az a lényeg, hogy fizetni kell. És akkor én is többször beszéltem olyan személyekkel, akik vagy rejkét, vagy ilyen energiagyógyászattal foglalkoznak, akkor mindig megkérdeztem tőle, hogy tudni kell, hogy honnan érkezik ugye a szolgáltatás, és azt is tudni kell, hogy mennyit kell érte fizetni. Mert sokszor valaki kap avatást rejkibe ebből, abba, a magba, és akkor mindig meg szoktam kérdezni, és mennyibe kerül? Mennyibe került neked ez a dolog? Mennyi a havidíj, vagy mennyire tudod használni? Hát ez ingyen van. Ránézek. Nem olvastad az apróbat is részt, vagy... Tehát, hogy ezeknek mind van ára. Mind van ára, de amikor valaki azt mondja, hogy ez ingyen van, akkor nagyon kérdőjeles. Mert az anyagi világban minden kerül valamennyibe. Hogyha valaki megy a boltba, akkor ott minden kerül valamibe. Ennyit, vagy annyit, vagy amennyit kell fizetnie. Tehát természetesen van olyan, hogy egy barátunk meghív bennünket egy üdítőre, vagy vesz nekünk valamit ajándékba, az egy dolog, de azt tőle kaptuk ajándékba. De általában ezek a dolgok, ezek nem ajándék jelleggel történnek. Az anyagi világban mindennek van valami ára. Még a napfénynek, a levegőnek, igazából mindennek van ára. És mondják a védek, hogyha valaki nem imádja a félisteneket, hogyha valaki nem imádja a napisten, vagy nem imádja a különböző félisteneket azért, mert ugye biztos, hogy a szolgáltatás, ugye van villany, minden reggel fölkapcsolják, van levegő, van víz, tehát nem csak a vízműveknek kéne fizetni elvileg, mert ugye a vízművek nem ők adják a vizet, ők csak közvetítik. Nem tudom, kifúrnak egy kutat, vagy valahonnan elhozzák. De hogyha valaki imádja az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor mivel ő a forrása mindennek, akkor nem kell imádni Dévarsi Bútát, Manim, Rinam, Pritrinám. Tehát, hogyha valaki imádja a legfelsőbb szemét, akkor nem adósa a félisteneknek, a bölcseknek, az ősatyáknak, stb. Mert valaki adós az ősatyáknak. Például beleszületett egy dinasztiába, egy családba. Hogy válik valaki adóssá az ősatyáinak? Örököli a nagyapjának, vagy a elődeinek a vagyonát. Tehát, hogyha valakitől kapunk valamit, akkor az van egy adósságunk, hogy valaki adós a szüleinek, a szülei felnevelték, akkor az adósságát úgy tudja kiegyenlíteni a szüleinek, hogy amikor a szülei idősek, akkor a gyerekek pedig gondoskodnak a szüleikről. Soha úgy egyenlítik az adósságot. És hogyha valaki ezt nem teszi, akkor adós marad. És egyetlen egy kivétel van, hogyha valaki a legfelsőbb urat szolgálja, akkor minden ilyen adósságtól megszabadul, mert ez a de az azt jelenti, de milyen minőségű adadó szolgáltat, vagy ez tiszta adadó szolgáltat. Hogyha az adadó szolgáltat ezt kevert, akkor nem szabadul fel teljesen. Tehát, hogy azért tudni kell, hogy az anyagi világban mindenért fizetni kell, és amikor csak említette ezt Dani, akkor mondta, az volt az első kérdésem, és aki ezt tanítja, akkor elmondta neked, hogy ez mennyibe fog kerülni energiagyógyászat. Mert ennek mind van karmikus fizetség. De hogyha azt nem mondták, hogy az apró betűs részt nem magyarázták el, vagy aki tanítja, az se ért, akkor ott hiányos a megértés, vagy valaki egy nagy számlát fog kapni. Ugye valaki hagyja el a testét, és akkor benyújtják neki a számlát. Vagy lehet, hogy életében van, amikor beszélek ilyen gyógyítókkal, természetgyógyászokkal, és amikor ők gyógyítanak, az azt jelenti, hogy karmát fogadnak el, mert minden betegség mögött van egy karma, ami okozza azt a betegséget. És hogyha valaki gyógyít, akkor részesül abból a karmából. És vagy ő felégeti azt a saját potenciájával, vagy akkor neki is meg kell betegedni a beteg helyét. Szundari Mataji mondta, aki a orvos a falban, hogy az orvosok az egyik legbetegebb ember csoport a társadalomban. Azt kéne, hogy legyen az orvosok a legegészségesebbek, ugye, mert ők tudják, hogy ott kell gyógyítani. De mivel ők mindig más a pacienseknek a betegségével foglalkoznak, egy csomó karmát átvesznek. És azt mondta, hogy az egyik legbetegebb ember csoport a orvos társadalom igazából.
Vannak a pszichológusok.
Jó. Igen?
Inkább lenne három kérdésem.
Három.
Igen, az egyiket már előadásában felszerettem volna tenni. Beszélettetek a... Matacsik végeznek szolgálatot Pucsariba, itt a nyugati civilizáció, viszont Indiában nem. És ott nem is kapnak második avatást a Matacsik. Én úgy tudom. Ezt hogy kell elképzelnünk? Tehát onnan érkezik minden gyökér. Tehát onnan jött én. Nyugati civilizációban is ez a kultúra, és itt miért végezhetnek Matacsik szolgálatot, vagy mi a magyarázata?
Tehát Indiában is végeznek Pucsari szolgálatot, de nem az oltáron.
Az oltára gondoltam most általán.
Tehát, hogy ugyanúgy főznek rácsbogot, vagy fűznek virágfüzéreket, tehát, hogy részt vesznek az imádatban, de az oltára csak férfiak mennek. Ez igazából abból adódik, hogy a védikus kultúrában a hölgyek nagyon szemérmesek és visszafogottak. És nem, mert amikor valaki oltáron van, az egyfajta szereplés, ugye, hogy akkor ő van, mindenki figyeli a multikat, de akkor a pudzsár is ott van. És egy hölgy az természetesen nagyon szemérmes egy szempontból, a másik szempontból meg van egy nagyon erős hagyománya ennek, hogy akkor csak férfiak vannak az oltáron. Ez inkább tradíció, mint szidanta. Mert a szidanta az, hogy mindenki lélek. Hogy valakinek férfi ruhája van, női ruhája van, ez egy részlet, de imádni mindenki imádhatja Krisnát. Ugye otthoni minden családban volt oltár, és ugyanúgy a feleség is imádta a Gornitájt, vagy Ráde Krisnát, vagy Jagannátot. Tehát, hogy ott nem volt ez a kritérium, de a főleg a tradicionális templomoknak az imádat rendjébe ez egyfajta szabály. Tehát, hogy ez nem egy abszolút szabály, hanem ez egy tradicionális szabály. Azért, amikor Prabhupád eljött a nyugati világba, akkor ez a fajta tradíció, mert itt a nyugati világban volt imádatnak nem volt semmi tradíciója. Vagy hogyha van, és mostanában találnak multikat máshol is, a világ másik részein. Vagy ez az imádat, ez nagyon-nagyon... Nem azt akarom mondani, hogy kezdetleg, és nagyon kicsi például. Somogy megyében, Tab mellett van egy falu, Andocs. És ott ott van egy Mária szobor Jézussal, és vannak ruháik, és már nem tudom, 200 évre visszamenőleg, és akkor öltöztetik. Öltöztetik a múltügyet, én voltam ott, beszéltem a pappal, és bevitt a szobába, ahol vannak a nem tudom hány száz ruhája van, és akkor öltöztetik, és mondta, hogy az emberek sokkal jobban ragaszkodnak a templomba járás, hogy jó, mert akkor személyesebb nekik. Nem tudom, hogy Mária, Szűz Mária. És tehát, hogy a multimádatnak van egyfajta dinamikája, hogy segít, hogy az ember megértse, hogy a legfelsőbb úr egy személy. Ajánlunk ételt, öltöztetjük, árat itt tartunk, felébresztjük, lefektetjük, mert is egy személy. És a multimádat folyamata az segíti azt, hogy kialakuljon bennünk ez a felfogás, hogy Krisztus személy, hogy nem személytelen. És a multimádatnak vannak olyan szabályai, amik elengedhetetlenek, és vannak részletek. És ugyanígy, mivel bizonyos, tehát hogy az indiai tradícióban ezek a részletek a nyilvános imádat, mert ez a nyilvános imádatról szól, akkor az a férfiak számára volt biztosított. Akkor Indiában a mai napig az ISKCON templomban az oltáron csak férfiak vannak. Ugyanúgy a hölgyek is részt vesznek vagy az otthoni multimádatban, vagy a háttérszolgálatokban. De ugyanezt Srila Prabhupádnak nem kellett követnie itt a nyugaton, mert itt semmi tradíció nem volt a multimádatnak, és nem volt rá szükség. Tehát, hogy ez inkább egy tradicionális dolog, nem a Siddhantához tartozott. Tehát, hogy vannak a szabályoknak is, vannak különböző hangsúlyai. Például, ugye itt étel felszolgálásánál a lényeg, hogy milyen finom legyen az étel, milyen stílusú az étel, és van egy másodlagos szabály, hogy milyen étkészlet van. Hogy most fémétkészlet van, vagy porcelánétkészlet, vagy üvegétkészlet, ami egy másodlagos dolog. Ugye a lényege a jó étkeztetésnek, hogy milyen finom az étel. És vannak másodlagos szabályok, hogy akkor hogy van az megterítve, vagy milyen tányéron van felszolgálva. A lényeg az étel. És hogyha azt mondom neked, hogy legjobb a fémtálca, mert az a legtisztább. De hogyha éppen nincs fémtálca, akkor lehet, hogy van egy tiszta műanyag tálca, akkor azon is el lehet fogadni az ebédet, a porcelán tálca. De van, ami a legjobb. És akkor, hogyha a helyi időkörülmény, mondjuk, nem tudom, elmegyünk könyvet osztani, és akkor porcelán tányért nehéz elvinni, mert törékeny, vagy a fémtányért nem olyan könnyű, de mondjuk egy műanyag tányért könnyebb elvinni, mondjuk. Főleg, hogyha, nem tudom, 50-100 emberről van szó, 100 fémtálcát nehezebb szállítani, mint 100 műanyag tálcát. Tehát, hogy vannak olyan szabályok, amik lényegesek, és vannak olyan szabályok, amik másodlagosak. És ez egy másodlagos szabály. Volt egy másik szabály, hogy a védikus kultúrában a szannyászik nem utaztak Indián kívülre. De ez azért volt, mert ugye Indián kívül az emberek nem követték a védikus kultúrát, és egy szanyászi nem ment olyan helyekre, hogy ne befolyásolja az ő Krisna tudatát, hogy ne szennyeződjön be a más ezeknek a népeknek a rossz szokásai által. Ez egy olyan fajta szabály, amit bizonyos szanyászik követnek, hogy megvédjék a saját Krisna tudatokat. Srila Prabhupádot küldte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hogy prédikáljon a nyugati világban. De a szanyász dharmának van egy magasabb szintű célja, hogy megosztani a Krisna tudatot másokkal. És Srila Prabhupád akkor ezt a alacsonyabb rendű szabályt nem követte azért, hogy a magasabb rendű célt tudja teljesíteni. Mert minden szabály mögött van egy ok, amiért azt kell követni. És ezt jelenti, hogy az embernek értenie kell, hogy mi miért van. És hogyha a mögöttes okot be lehet teljesíteni egy másik módon, akkor hogyha az nem egy olyan szabály, ami megváltoztathatatlan, akkor azt lehet másképp alkalmazni a helyi és körülmények között. De vannak olyan szabályok, amiket nem változtatunk meg. Főlelki gyakorlat, énekelnek is mondták, a Kali Yugában ez a Yugadharma. És vannak, hogy vannak a múltik imádva, tehát hogy vannak, van a szabályoknak is van egy rangsora. És amikor valaki érti a szabályok mögött, a, hogy az miért van alkalmazva, akkor és van felhatalmazás, akkor tud dönteni. Mindenki fontosan. És pont Srila Prabhupád akkor engedte, hogy matajik vagy hölgyek az oltáron is végezzenek szolgálatot, mert nem volt ez a tradíció. És akkor lehetőséget adott nekik mindenhol is.
Köszönöm.
Ez volt az első.
Az első, igen, a második. Ugye van egy óra fizikai testünk, van egy film fizikai testünk, és van a lelkünk, az önmagunk. És lelepjük a óra fizikai testet. Még itt vagyunk az anyagi világban, a film fizikai test, ez a lélekkel marad. És amit megszerzünk egy élet, emberi létformában, megszerzünk egy életenet tudást, az a tudás az holnap tervezódik, és ezt tovább visszük egy következő életbe, amennyiben újra itt születünk vissza, és ez hogy? Tehát akkor nekem az a kérdés, akkor már csecsemő is rendelkezik azzal a tudással, amit előző életében megszerzett.
Rendelkezik? A kérdés, hogy tudja használni ennek az a kérdése. Tehát, hogy az elménkben minden benyomás, minden tudás el van raktározva, minden ott van. Hogyha előző életedben egy másik országnak a lakója voltál, ott van, milyen nyelven beszéltél, és ott van az készség arra a nyelvre. De lehet, hogy most nem férsz hozzá.
De így akkor, ha valaki újra leszületett, mint mondjuk valaki először születik emberi létformával, akkor nagyobb előnnyel indul emberként, tudás szempontja, viszont neki vannak már lenyomatai, ahonnan esetleg gondolok, hogy könnyebben tanul meg egy nyelvet, könnyebben végez dolgokat. Hogy ezt nem így kell elképzelni?
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Tehát ugye attól függ, hogy mi a hozzáférése. Mert ugye, hogy volt előző életünk, mennyire emlékszünk rá. Múltkor mondtam azt a példát ugye a Farcadi esetről, hogy egy hölgy akkor átment. Tehát, hogy nem halt meg, hanem egyik testből a másikból, hogy meghalt ez a lány, ez a Farcadi Anna, azt hiszem úgy hívták, 20 év körüli lány, és akkor becsukta a szemét, és akkor felébredt, és egy másik személy volt a testében. És ez a személy akkor nem ismerte Annának a barátait, senkit nem ismerte, más nyelven beszélt, más országból jött, és a durva testhez nem volt köze, mert ő egy másik testből érkezett. Tehát, hogy lehet, hogy valaki emlékszik az előző életére, de lehet, hogy nem. Az emberek túlnyomó többsége nem emlékszik, mert nem tudja feldolgozni ezeket a szituációkat. De viszont megmarad benne ennek a tudásnak a lényege. És mi a tudásnak a lényege? Tulajdonságok. Hogyha valaki előző életében mondjuk egy nagyon alázatos személy volt, akkor az alázat azt viszi tovább. Vagy hogyha valaki gazember volt előző életében, gazemberséget is viszi tovább. Tehát, hogy lehet, hogy nem emlékszik arra, hogy kinek loptál a vagyonát, vagy milyen körülmények között, de az a hajlam az ott marad. És igazából, amikor a Bhagavad Gita 13. fejezetben beszél a tudásról, akkor nem arról beszél, hogy valakinek milyen akadémiai tudása van, mire emlékszik, hány könyvet tanult meg, hanem tulajdonságokról beszél. Amánit van, adamit van, alimszák, sántirácsú van, büszkeség, alázat, büszkeség nélküliség, egyszerűség, türelem, egy hiteles lelkitanítómester elfogadása, stb. Sorolja a tulajdonságokat, mert a tudásnak a lényege, hogy valakinek milyen tulajdonságai lesznek, annak a tudásnak a köszönhetően. És azt viszi tovább. Az a akadémiai tudás része az lehet, hogy nem elérhető számára, hogy milyen nyelven beszélt, vagy milyen szakmája volt. De hogyha valakinek van egy szakmai készsége, akkor vannak olyan emberek, akik valamihez csak értenek. Nem tanulták, például a múlt tanácsadói csoportom, nem most, hanem egyen előtte, Bhakti Devi Matajéknál voltunk, és a kisfiú, Danavir, 8 éves, 5-6 hangszeren játszik. Leül a zongorához, és játszik rajta. Vagy kezébe vette a nem harsonát, vagy valamilyen fúvós hangszert, és kezébe vette, és tudta, hogy mit kell vele csinálni. Ugye, hogyha nekem a kezében, akkor nem tudnám, hogy mit kell vele csinálni. Ő tudta, hogy mit kell vele csinálni. És már nem csak most tudta, amikor 4 éves volt, akkor is tudta. Tehát, hogy meg kezébe adták a dobot, megmutatták, és akkor tehát, hogy lehet következtetni, hogy előző életében volt kapcsolata a hangszerekkel, mert nagyon kezére állt mindegyik. Tehát, hogy a hajlam vagy a készségek azok ott vannak, de lehet, hogy a akadémiai tudás része, akkor nem emlékezett, hogy akkor előző életében milyen, nem tudom, zeneiskolába tanult, vagy lehet, hogy zenetanár volt, vagy valami. De természetesen ott van az a készség. A készség is azt hozzá, hogy a tulajdonságok, készségek azok ott vannak előző életből. Vagy vannak olyanok, amikor valakinek vannak ilyen félelmei, hogy hívják ezeket?
Fóbiák.
Fóbiák. Ugye valaki nagyon fél a víztől, vagy valaki nagyon fél a magasságtól. Vagy valamit nagyon fél, az azt jelenti, hogy előző életében volt valami traumája azzal kapcsolatban, és azért fél. Valaki csak klaustrofóbia, hogy nem tud beszállni egy liftbe, mert szorong, mert valami történt le azzal kapcsolatban, és azért fél tőle. Tehát azokat visszük magunkat. Igazából a többi is hozzáférhető, csak az általános esetben nem. És regresszióval elő lehet hozni, de annak vannak veszélyei. Annak veszélye, ez csak nagyon indokolt esetben ajánlott csinálni. Mert ugye nekünk van egy hamis azonosításunk ezzel a testeddel, de csak így van belőle. Hogyha elkezdjük egyébként, hogy az előző életünk az előtti, akkor nagyon könnyen skizofrénnek lehet lenni, hogy most ki vagyok én. Hogyha nincs egy erős lelki azonosság, én élek, hogy a Krisna szolgálja, és ezek különböző szerepek.
Az ember tragédiája erről szól tulajdonképpen. Minden részben megmutatja, hogy most az Éva ez, most az, most görögvilágban így, rómaiban úgy, mit tudom, franciáknál így. Nekem nagyon tetszett az a dráma, kedvencem.
Igen. Hát meg Shakespeare is mondja, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Szerepeket játszunk. Ugye csak nagyon furcsa, amikor mondjuk egy színész játszik egy szerepet a színpadon, és hazamegy a családjához, és beleragad a szerepbe. Ott van egy Bonaparte Napóleont játszik, akkor úgy furcsán néz ki. Tehát, hogy a problémák, hogy beleragadtunk ebbe a szerepbe. De amikor valaki tudja, hogy ki ő valójában, akkor egy színész tud Napóleon, Cézárt, vagy akármilyen szerepet játszani, és akkor nem zavarodik össze, hogy akkor ő most Napóleon, vagy Cézár, vagy kicsoda. De hogyha még így nem olyan egyértelmű, akkor hogyha Napóleon helyett Cézárnak a beszédét mondja, akkor furcsán fognak felnézni. Tehát, hogy ezért.
És a skizofrénia is tulajdonképpen nem egy betegség, hanem előző életekből hozott emlékezetek, és akkor mindig másik nyilvánul
nevezetek? Előfordulhat, hogy valaki tapasztal valakit, vagy lehet, amikor valaki szellemek szállnak meg, tehát hogy több dolog lehet. Mert a test olyan, mint egy jármű, és hogyha beleszállnak többbe, és akkor nem mindig ugyanaz van a volánnál, akkor ezt problémát megosztani. De ez akkor történhet meg, hogyha valaki nagyon gyenge, vagy alkohol, kábítószer hatása, vagy nagyon nagy tavogónával van, akkor olyan élőlények, akiknek nem túl a fizikai testük, de szeretnének, akkor be tudnak egy olyan sofőr mellé szállni, aki éppen részeg, vagy valami van, és akkor lenyomják a átnyomják a vezető és a másik és csak elkezdik vezetni a gépet. Ez történik. Tehát a skizofrénia sokszor lesz, hogy megszállnak valakit, és akkor használják a testét. Aztán lehet olyan is, hogy valaki megzavarodik ezektől a tapasztalatoktól, hogy nem tudja, hogy most ki, hogy most ez a személy, az a személy, és emlékezik előző életeire, és másképp viselkedik. Tehát, hogy azért a regresszióval nagyon vigyázni kell. Nagyon indokolt esetben lehet csinálni, és csak nagyon hozzáértés személlyel. Hogy, nekem mondta Jayadev Prabhu, aki már sok ezer ilyen csinált, hogy mondta, hogy 5 perc alatt meg tudná nekem tanítani, hogy hogyan kell valakit regresszióba elvinni. De ami a nehézség, hogy amikor valaki ott van, hogy akkor mit kezdeni vele. És az a nehéz benne. Elvinni, ez nem egy nagy dolog. Azt mondja, hogy ott hogy kezelni, az a nehéz. És azért általános esetben nem tudunk hozzáférni ezekhez. Mert sok probléma lehet, nagyon sok. Nem feltétlenül, de könnyen.
Krisna azt is mondja, hogy én adom az emlékezést és a felejtést is.
Igen. Hát azért adja a felejtést, mert az is jó nekünk. Hát, hogyha emlékeznénk arra sok szenvedés, amit előző életünkben, hát amit most tapasztaltunk, azt is szeretnénk elfelejteni. Hogyha előző életünkben emlékezünk, hogy öregedtünk meg, hogy betegedtünk meg, és hogy hagytak magunkra bennünket, és nem csak egyszer, hanem 5-ször, 10-szer, 100-szor, 1000-szer, akkor igazából lehetne depressziósnak lenni. És akkor a felejtés az könnyítő.
Tehát, hogyha olyanokat cselekedtünk. De én csak azon gondolkozom, hogy a halál után, ugye a büntetést, tehát vegyük azt, hogy karmikusan cselekszünk, akkor egy ideig mi kapjuk a büntetéseket, de mégis úgy jövünk, hogy azért még maradt. Még maradtak maguk a jóból is, meg a rosszból is. Tehát nem töltjük le végső fokon nyamarás utasítására az összes mindent, és akkor nem tisztán jövünk a következő életünkbe.
Igen, mert két dolog van, az egyik a hajlam, és másik pedig a bűnös tetteknek a visszahatása. A minden tettnek két visszahatása van, egy apraráda és egy prarábda. Prarábda megnyilvánult visszahatás, és apraráda az a hajlam. Ha valaki mondjuk lop, akkor annak két visszahatása van, az egyik, hogy megbünteti a rendőrség, ez a megnyilvánult visszahatás, és a apraráda megnyilvánulatlan, hogy erősödik a hajlam a lopásnak. És akkor az megint beleviszi a bűnös tettbe. És Yamarajnál egy jó részét megkapja, de nem mindent.
De hogy csak az eredményt kapjuk ott, ami akkorra érett meg, vagy ez hogy?
Hát, tehát, hogy ez a karmának a szövővénye az nagyon bonyolult, ez, amit a bíróság. Tehát, hogy bíróságon vannak a, ugye nagyját megkapja, de még vannak ilyen dolgok, amik még maradnak, és akkor az később kell. Vannak olyanok, amik egyik életre a másikra élnek be. Mert akkor egy büntetés akkor kap meg valaki, amikor az beérik. És amikor a halál valaki meghal, akkor egy része a bűnös tetté visszahatásának beérik. De van, amik nem érik be, mert van, ami ugyanúgy, hogyha valaki előtet egy magot, vannak olyan magok, amik rövidebb idő alatt kihajtanak, vannak olyan magok, amik hosszabb idő alatt hajtanak ki. És vannak olyan magok, amik több életen keresztül hajtanak ki.
Akkor mit teszünk rá egy kis vizet, szóval megbocsoljuk, és akkor érjük be, vagy
hogy? Hát az beérik. Tehát hogy megvan, hogy mennyi idő alatt érjük be, attól függ, hogy milyen mag beérik. Bocsolni, bocsoljuk az anyagi vágyak, a növényeit. kapcsoljuk folyamatosan. Ez volt a második.
Még van egy, igen, lehet furcsa összekérdés. Azon mondogattam most napokig, hogy a vajslanák, azok milyen hoznak gyerekeket a világra, vagy lényeket, ez pont az a cél, hogy ezt az a nagy világot itt hagyjuk, mert szenvedéssel, betegséggel, nyomorsággal halállal tenni. És akkor mégis lehetőséget adnak egy ennek, hogy megtapasztalja ezt az egész ceremóniát.
Tehát itt két rész van a dolognak, tehát hogy azok az élőlények, akik meg születnek vajsnavák családjában, ők bakták, voltak előző életekben is, de még nem tökéletesítették teljesen a lelki gyakorlatokat, mert azért kell még megszületniük az anyagi világba, hogy akkor befejezzék. Tehát, hogy ugye van ez a 9 lépéses folyamat, és valaki mondjuk nem ér a végére, az életének a végén, akkor a következő életében tudja folytatni. Akkor meg tudsz születni bakták családjában. És a bakták is vállalnak gyereket, aki vállal, mert lehet, hogy még akkor ott is van vágy. Tehát, hogy amikor valaki bakta, ez nem azt jelenti, hogy mindenki paramahamsa, hanem vannak, nem? Misi nem mindenki.
Csak a Tibi, de ő most nincs.
Igen, Tibi egyedül, de ő a kivétel. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy akkor vannak bakták, hogy van vágyuk gyakorolni a Krisna tudatot, de lehet, hogy még van valamennyi vágy anyagi világban is, valamennyi. És az anyagi világ az a hely, ahol ezeket a vágyakat be lehet teljesíteni, és meg lehet tapasztalni, hogy mi ennek az igazi jellemzője, vagy mi a eredménye, és akkor valaki le tud mondani róla, és akkor teljesen tisztán tartja a vágyat, és vissza tud menni Krisnához. De azok az élmények, akik megszületnek bakták gyermekeiként, akkor ők már itt voltak az anyagi világban baktákként, és akkor mi van valamennyi feladatuk, hogy tisztuljanak, és részt vesznek a szankirtanban.
Oké, köszönöm.
Igen. Tehát, hogy van. Mikor gyakoroljuk a kis...
lehetőséget adnak azok a szülők ezeknek a személyeknek, hogy fejlődhessenek.
Igen, egy szempontból, de azok a személyek már az esetek túlmú többségében már itt voltak az anyag világban, nem úgy jönnek. Mert van olyan is, de az ritka. Mondjuk Srila Prabhupád, ő kis utasítására jött a lelki világból, de nem, ez nem az általános.
Meg a saját utasításunk sem.
Hát mi azért vagyunk az anyagi világban, itt akarjuk boldog lenni az anyagi világban, és akkor próbálom most kikecmerelni belőle. Jó, valakinek kérdés?
És hogy azok a személyek, akik nem bakták családjában születnek meg, de egy idő elteltével akkor lehetőségük adódik, és gyakorolni a folyamatot és lelkesek is rá. Ottan több variáció lehetséges, tehát hogy lehet, hogy bakták voltak, csak nagyon nagy rossz dolgot tettek, vagy lehet, hogy nem voltak bakták, csak adományoztak, szimpatizáltak valamit.
Igen, lehet többféle. Vagy aztán lehet, hogy Krisna küldi olyan országokba a baktáit, hogy szülessenek meg, ahol korábban nem gyakorolták az emberek Krisna tudatot, tehát hogy több variáció lehet. Lehet olyan is, de lehet, hogy gyakorolták már olyan szemben is. Attól függ. Haridásztak, hogy megszületett muzulman családban. Azért, hogy a Gyurcsét anyja akarta, hogy mutasson egy példát, hogy Vaisnavák nem függenek a testi születésen, bárki bármilyen családból abba születik, akkor gyakorolhatja a Krisna tudatot. Hát, hogy lehet, de ugye mi is valószínűleg de Vaisnava brahmanák családjára születünk meg, de akkor mi is elkezdtük gyakorolni a Krisna tudatot.
De valamilyen Krisna tudatos dolgot biztos csináltunk, ha
Jó. Visszatérve a Bhagavad Gita-hoz. Lassan eljutunk a második versig. Egy kicsit lehetne valakulni. Ja, igen, ezt a második verset már elolvastam. Kedves Arjunám, hogyan fertőzhettek meg téged ezek a tisztátlanságok? Ezek nem illenek az olyan emberhez, aki ismeri az életértékét, és nem a felső bolygókra, hanem a szégyenhez vezetnek. És itt Bhagavánként van megszólítva Krisna, Sri Bhagaván uvácsa. És itt Srila Prabhupada a magyarázatban mondja, hogy ki Bhagaván, ki az istenség személyisége, hat fenséggel rendelkezik. Szedjük össze mi Krisnának a hat fensége?
Legszebb.
Ő a legszebb, igen.
Erősebb.
Legerősebb, leghatalmasabb az ugyanaz. Igen.
Intelligensebb.
Legtöbb tudással lennek.
Leglemondottabb.
Leggazdagabb, leglemondottabb. Van még egy?
Leghíresebb.
Leghíresebb, igen, ez a hat. Tehát, hogy Bhagavan az a személy, aki ezzel a hat fenséggel teljes mértékben rendelkezik. Lehet, hogy mindenki rendelkezhet valamilyen mértékben ezekkel a dolgokkal, de senki sem rendelkezik mind a hattal teljes mértékben. Csak Krisna. És ugye Krisna szónak a jelentése, vagy Krisna nevének a jelentése, hogy mindenkit vonzó személy. És amikor mondják az emberek, hogy jó, de én nem vonzódom Krisnához, akkor hogy lehet, ő mindenkit vonzó. És akkor lehet, hogy valaki mondhatja, hogy ő nem vonzódik Krisnának a személyiségéhez, de van olyan személy, aki azt mondhatja, hogy nem vonzódik Krisnának a felségéhez, szépséghez, hírnévhez, gazdagsághoz, tudáshoz, lemondáshoz, hatalomhoz. Ugye az emberek ezért szaladnak, legyen több pénzük, legyen hatalmuk, legyen tudásuk, mert hogy gondolják, hogy ha ezt élvezik, akkor boldogok tudnak lenni. Tehát, hogy vagy Krisna személyéhez vonzódik valaki, vagy hogyha a személyéhez nem, akkor vonzódik a fenségeihez. És ez alól senki se kivétel. Tehát, hogy mindenki vonzódik Krisnához. A harmadik vers mondja, hogy ó, Prita, fia, ne add át magad el leállázó tehetetlenségnek, mert ez nem idő hozzá. Ellenség fenyítője, válj meg a szívre kicsinyes gyengeségétől, és harcra fel. Ugye itt klebiam. Ez a klebiam szó, itt azt mondja a Srila Prabhupada, hogy tehetetlenséget. A klebiam szónak van egy másik jelentése, azt is jelenti, hogy valaki impotens. És amikor Krisna ezt mondja Arjunának, akkor így próbálja felrázni Arjunát, mert ez ugye Arjuna egy ksatri, egy harcos, és amikor valaki azt mondja neki, hogy figyelj, te tehetetlen impotens vagy, akkor ugye azt valaki úgy, az olyan, mint egy ilyen pofon. És Krisna itt kicsit próbálja felkavarni Arjunának a vérét, hogy Arjuna, most ne csináld ezt. Tehát, hogy egy büszke ksatriára kezd mondani, akkor ez elég kemény. És itt beszél a versek szív kicsinyes gyengeségével. Bhaktivinoda Thakur a Bhajan Rahasyájában említi, hogy a szív gyengeségének van négy fajtája, ezt fel is írom. Tudcsátok, kultináti mátszarja és pratisztátotá. Az első, az a tudcsászakti. Tudcsászakti, az azt jelenti, hogy ragaszkodás olyan dolgokhoz, aminek nincs kapcsolata Krisnával. Kutinárti. Kutinárti. Képmutatás. Mit jelent a képmutatás? Mutatunk magunkról egy képet, ami nem a valóság, csak hogy szemnek nézünk ki. Hangulik. Mászarja. Irítség. És negyedik, pratisthata, ez jelenti hírnévre való vágy. Ha valaki meg akar szabadulni a szív gyengeségeitől, akkor nem biztos, hogy a kardiológiai osztályra kell menni, hanem ezektől a akadályoktól kell megszabadulni. Tudsászati ragaszkodás olyan dolgokhoz, amiknek nincs kapcsolata a legfelsőbb személlyel, kutináti képmutatás, mátszarjam, irigység, pratisthata, hírnévvel való vágy. Pratistha az büszkeséget is jelent. Tehát, hogy itt azt mondja Arjuna, Pravya Mász Mundu Már Partá, szabadulj meg a szíve kicsinyes gyengeségétől és harcra fel. Ezek az anarták akkor ébrednek fel, amikor elfelejtjük eredeti azonosságunkat, hogy mi lelkek vagyunk Krisnának a szolgái. És ahogy látni fogjuk, amikor Krisna elkezdi tanítani Arjunát, akkor ezzel kezdi. Negyedik. Így szólt, Arjuna így szólt, olyan ellenség elpusztítója, madu végzete. Hogyan harcolhatnék olyan harcosok ellen, mint Bhishma és Drona, akik méltóak arra, hogy imádjam őket? Jobb koldulva élni ebben a világon, mint sem a nagy lelkek tanárai élete ellen folytatni az életet. Világi nyereségre vágynak bár, mégis a feljebb valóink, ha megöljük őket, vérszennyezik be majd mindazt, amit élvezni fogunk. Nem? Azt sem tudjuk, hogy melyik jobb, ha mi győzünk, vagy hogyha ők győznek el minket. Ha megöljük Dhritarashtra fiét, tovább már nekünk sem szabadna élni. Most mégis előttünk sorakoznak a csatatérre. És van itt ez egy nagyon fontos vers, ez a hetedik. Megkérjük a Misit, hogy olvassa el a hetedik verset, és a magyarázatnak az első bekezdése.
Most azonban vagyok a kötelességemet illetően, és számomra a gyengeségem miatt elveszettem önuralmat. Ebben a helyzetben kérlek téged, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra. Most a tanítványod vagyok, egy lélek, aki meghallgat előtted. Kérlek, oktass engem. És akkor próbál magyarázat. A természet ellenőrzése folytán az anyagi cselekedetek szövegénye zavarodottságot szül minden élőlényben. Minden lépésnél megzavar bennünket valami, ezért mindenkinek kötelessége, hogy felkeressen egy hiteles lelki tanítomester, aki képes megmutatni a helyes utat, azt, hogy hogyan teljesítheti be az élet értelmét. Valamennyi védikus írás azt tanácsolja, forduljunk egy hiteles lelki tanítomesterhez, hogy megszabadulhassunk az élet bonyodalmaitól, amelyekben akaratunk ellenére részünk van. Az erdőtűzhöz hasonlíthatnánk ezeket, amely valamiképpen fellobban, és senki sem gyújtotta meg. Hasonló a világ helyzete is. Az élet bonyodalmai maguktól jönnek, még akkor is, ha nem akarjuk őket. Senki sem akarja a tüzet, mégis feloldan, és mi megzavarodunk. A délikus bölcsesség ezért azt tanácsolja, ha megoldást akarunk találni az élet bonyodalmaira, és ha meg akarjuk érteni ennek tudományát, az lelki tanítomesterhez kell fordulnunk, aki a tanítvány láncolat tagja. Az az ember, akinek igaz lelki tanítomestere van, mindent megtudhat. Nem szabad ezért az anyagi zavarodottság helyzetében maradni. Egy lelki tanítomesterhez kell fordulni. Ez a magyarázat ennek a versnek.
Jó, itt a hetedik versben Arjuna őszintén elismeri a gyengeségét. Tehát, hogy Arjuna elismeri a gyengeségét, és hogy nem tudja megoldani ezt a problémát a saját erejéből. Tehát amikor valaki...
Csak mondta, hogy megkérdezik, hogy kapcsoljunk be a... Beért hozzá valaki, mert én nem.
Csak először van, hogy be is kell kapcsolni, hogy elinduljunk.
Ezt először lehet, hogy más hipotára kapcsolni. Ott van a lejátszó, nem tudom, hogy van kapcsolatok. És köszönöm, hogy másikban van a lejátszó.
Ez jó, nincs a más, egy lejátszónak kéne lenni, mert az csak egy erősítő.
Igen.
Menni megy, csak hogy nem érkezik meg a hang. Jó, akkor lehet, hogy folytassuk, hogyha nincs konklúzió. Nincs egy tudás, amit valakitől megkapunk, akkor most spekulálhatunk, hogy vajon hogy működhet. Lehet, hogy kitaláljuk, lehet, hogy nem. Hogyha valaki ide jön, aki tudja, hogy mit kell csinálni, akkor egyáltalán.
Nem, lehetőség számom korlátozott, tehát egy darabig még el lehet.
Igen.
Nincs túl sok kombináció.
Jó, inkább folytassuk. Hogy itt ebben a hetedik versben Arjuna őszintén elismeri a gyengeségét, hogy nem tudja megoldani ezt a problémáját. És mi is találjuk olyan helyzetben magunkat, hogy vannak olyan problémák, amit nem tudunk megoldani. Főleg az a probléma, hogy hogy megyünk vissza a lelki világba. Amikor valaki gúzsba van kötve, akkor nem tudja saját magát kikötni. Hanem kell egy olyan személy, akinek szabad a keze, és aki tud neki segíteni, hogy teszi szabaddá a kezét. És ha bár Arjuna nagyon jónak látszó érveket hozott fel, mi volt az érvelésének az eredménye? Zavarodott maradt. Tehát, hogy nem tudta megoldani a problémáját. Ha bár az első fejezet egyik témája, hogy felsorolja, hogy Arjuna milyen képesítéssel rendelkezett, nagyon toleráns volt, tudta az érzékét és az elmét kontrollálni, rendelkezett lemondással, meg vágyott arra, hogy akár koldulva fog élni, nem is természete volt, volt hite az autoritásban, és a lelki tanítómesterekben mentes volt a mohóságtól, de még mindig ezek szükséges tulajdonságok, hogy valaki egy jó tanítvány legyen, és Arjuna rendelkezett ezekkel, de itt akkor Krisnához fordul, és kéri Krisnát, hogy fogadja el tanítványának. Ugye azt mondja, hogy ebben a helyzetben kérlek, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra. Most a tanítványod vagyok, egy lélek, aki meghódolt előtted, kérlek, oktassál el. És akkor kéri Krisnát, hogy oktassa őt. Aztán Krisna először teszteli Arjunát. Krisna csak őt a kúr, vagy Valadévi Gyabúson írja az egyik magyarázatában, hogy Krisna mondta, hogy hát Arjuna, én a barátod vagyok, én nem vagyok a lelki tanítómesterre. Tehát, hogyha tudásra vágysz, menjél a Vajászadévhoz, vagy lelki tanítómester, és tanulj tőle. De meg te olyan jó vagy a logikában, olyan nagy tudásról tettél tanúbizonyságot, hogy én mondok valamit, azt logikával úgyis le fogod győzni. Miért akarsz te az én tanítványom lenni? És akkor Krisna nem mondott egy bőligent. De Arjuna kitartó volt, nem akart elmenni Vyászadévhoz. Csak itt mondja a 8. vers. Nem tudom, hogyan üzzem el ezt a bánatot, amely kiszikasztja érzékémet, és melyet legyőzni nem leszek képes még akkor sem. Egy páratlan, virágzó földi királyságot nyerek, olyan korlátlan hatalommal, mint a félisteneké a mennyek országában. Ez azt jelenti, hogy ezt a bánatot, ezt a zavarodottságot nem tudja megoldani anyagi szinten, anyagi gazdagság. Ugye itt azt írja, hogyha egy olyan páratlan, virágzó földi királyságot nyerek, korlátlan hatalomban, mint a félisteneké a mennyek országában, akkor se tudom megoldani ezt a problémát. Tehát, hogy anyagi gazdagság, anyagi hatalom nem segít ebben, hogy valaki az élet céljának, vagy a élet problémáját megoldja. Mert annyi gazdag ember létezik olyan nagy hatalommal, de ugyanúgy tudatlanok a lélek eredeti helyzetét illetően. És itt ebben a versben Arjuna ezt mondja.
Ez egy nagyon jogos kijelentés volt részéről, mert ő már előzőleg járt Indra birodalmában, tehát tudta is, hogy miről beszél.
Igen, járt Indra birodalmában, de még megoldás mindig nem tudott erre a problémára. 9. vers azt mondja, Sanjay így szólt, így beszélt Arjuna az ellenség fenyítője, majd ez a vakkal fordult Krisnához, Govindáért nem fogok harcolni. Aztán elhallgatott. Ugye ez nagyon érdekes, 7. versben mondja, hogy egy lélek vagyok, aki meghódolt előtted, és itt a 9. versben mondja, de harcolni nem fogok. Tehát, hogy meghódolt vagyok, de még nem olyan nagyon. Ugye, mert azt mondja Arjuna a 7. versben, hogy én meghódoltam. És akkor itt mondja, hogy hát harcolni nem fogok. Mit mond Krisna a végén a Bhagavad Gita-nak?
Olyan mondja, hogy akarsz.
Azt is mondja, de egy kicsit később. Igen, tehát azt mondja Arjuna Arjunának a végén, hogy hódolj meg. Itt Arjuna azt mondja, hogy én már meghódoltam. És akkor Krisna végén mondja, hát hódolj meg. Ugye ez azt jelenti, hogy a meghódolás az egy folyamat. Az nem egyik pillanatra a másikra történik, hogy holnap felébredünk, és akkor hirtelen meghódoltunk. Hanem az azt jelenti, hogy ez egy gyakorlat. Tehát, hogy gyakoroljuk a meghódolást, és ahogy gyakoroljuk a meghódolást, akkor lassan ez a egyre meghódoltabbak leszünk, egyre több erőnk lesz meghódolni. Ugyanígy, mint amikor valaki sportol, vagy súlyemelő, és fel akar emelni nagyon nagy súlyt, 200 kg, 300 kg, nem tudom mennyi most a világrekord, de amikor elkezdi az edzést, akkor nem a 300 kilóval fogja kezdeni, mert ugye nincs annyi ereje hozzá. Akkor elkezdi olyan súlyokkal, ami illik az erejéhez. 5 kilóval, 10-zal, 20-zal, 50-nel, vagy amennyi a kapacitása. Ugyanígy a meghódolás az is ehhez hasonlítható, hogy vannak olyan dolgok, amit a jelenlegi lelki erőnkkel meg tudunk csinálni, és vannak olyanok, amik még túlmutatnak ezen. De hogyha csináljuk azt, amit jelenleg tudunk csinálni, és próbálunk úgy meghódolni, akkor az erősíteni fogja a kapacitásunkat meghódolni. Tehát, hogy ez jelenti, hogy ez egy folyamat, és ez egy életen át tartó folyamat. És hogyha haladunk az úton, akkor elérjük a végcélt. Itt mondja Sanjaya, hogy Arjuna két nevét Guda késő, hogy az tudatlanság egyezőjének mestere, vagy Parantapa, az ellenség fenyítője. Hogy Arjuna nagyon nagy harcos volt, ugye ott van benne a potenciál, hogy le tudja győzni az ellenséget, de most éppen nem akar harcolni. A 10. versben mondja Krishna, vagy azt még Sanjaya. Ó Bharata leszármazottja Krishna, akkor a kék sereg között az alábbi szavakat intézte mosolyogva a bánattól sújtott Arjunának. Hogy Arjuna, vagy Krishna, ő tudja, hogy mi Arjunának a problémája. És Krishna mosolyog, mert hogy a barátja Arjuna tanítványa akar lenni. És elfogadja Arjunát tanítványának, és itt lehet ez a magyarázatban van. Amikor a mesterének választották, rögtön vállalta ezt a szerepet, és a tanítványhoz mesterként kellő komolysággal szólt. Láthatjuk, hogy a tanítómester és a tanítvány közötti beszélgetés a készség jelenlétébe történt nyíltan, hogy mindenkinek az áldására legyen. És itt a 11. versben akkor megváltozik a hangulata a beszélgetésüknek. Krishna elfogadja a tanítónak a szerepét, és megszidja Arjunát. Itt azt mondja, hogy az istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Művelt beszédet mellett olyasmit gyászolsz, amiért nem érdemes bánkódni. A bölcsek nem keseregnek sem az élő, sem a halott fele. Ezzel közvetve Arjunának azt mondja, hogy Arjuna, te nem vagy bölcs. A művelt beszéded mellett olyasmit gyászolsz, ami miatt nem érdemes bánkódni. És akkor megszidja Arjunát. Mert nagyon fontos, hogy a lelki tanítómester tanítja a tanítványt, és hogyha kell, akkor megszidja, hogy kijavítsa. Mert a lelki tudás az nem egy karosszék filozófia, hanem az egy gyakorlati tudás, amit alkalmaznunk kell az életünkben, hogy megszabaduljunk az akadályoktól. És van, amikor a lelki tanítómester megszidja a tanítványt, van, amikor megdicséri, van, amikor tanítja, de ez teljesen természetes. És a 11. fejezet, vagy a 11. vers úgy kezdődik, hogy asocsián, annos ócsasztóan. És ez az asocsián szó, ez nagyon fontos. Asocsián azt jelenti, nem érdemes bánkódni érte. És az előbb idézett verset úgy fejezi be Krishna, hogy moksái sem maszucsa, hogy ne aggódj. Ugye, attól a vallás minden változatát, és hódod meg egy érdemettem. Én megvédlek, minden bűnös visszahatástól ne félj, ne aggódj. Tehát itt megjelöli a problémát Krishna. A probléma, hogy itt mindenki fél, aggódik az anyagi világban. És mi oldja meg ezt a félelmet, az aggodalmat? Ha valaki meghódol Krisnának. És a kettő vers között, amit elmond Krisna, az arról szól, hogy mit kell azt csinálni. Mit kell azt csinálni, mert tudjuk hódolni Krisnának. Mert látjuk, hogy ez nem olyan könnyű. És itt egy szempontból Krisna ad egy diagnózist. Amikor valaki elmegy az orvoshoz, elmondja a panaszát, akkor az orvos felállít egy diagnózist, hogy mi a problémája. És akkor mondja Arjunának, hogy aki bánkódik, vagy aki szenved, az egyfajta ostobaság. Mert hogyha valakinek van tudása, akkor ő boldog. Amikor nincs tudása, akkor ez egyfajta ez a bánkódás, a tudásnak a hiányából van. És akkor itt meghatározza Arjunának a problémáját. És akkor itt elkezdi a 12. verstől kezdve tanítani Arjunát. Jó? Ehhez volt egy kérdés. Akkor itt folytatja. Nem volt olyan idő, amikor én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te, és ezek a királyok is. A jövőben sem meg fog megszűnni életünk. És akkor itt Krisna elkezdi konkrétan tanítani Arjunát. És az első dolog, amit tanít, hogy Arjuna nem ez a test volt. És azt mondja, hogy nem volt olyan idő se a múltban, amikor én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te, és ezek a királyok is. És a jövőben sem fog megszűnni életünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életünk a jövőben sem fog megszűnni. Mert a majavári filozófusok úgy gondolják, hogy a feltételekhez kötött szinten a léleknek van egyénisége, de a felszabadult szinten ez az egyéniség megszűnik. És belőle van a Brahmanba. Itt Krisna azt mondja, hogy a jövőben sem fog megszűnni az életünk. Ez azt jelenti, hogy az egyéniség a felszabadult szinten is megmarad. A múltban is volt, most is van, és a jövőben is meg fog maradni. És itt a Srila Prabhupada magyarázatban sokat beszél a majavád és az impersonista filozófiáról, hogy ez a Bhagavad Gita vers bizonyítja, hogy ez az önvalónak az egyénisége is meg fog maradni a felszabadulás után is. Emlékszem rá, hogy Dani, te voltál azon a programon, amikor itt volt Krishna Das, az a híres kirtan énekes, és vittünk prasádomot osztani a programjára? Akkor nem voltál. Mindegyikben nem voltál. És ott nagyon sokan voltak, 3-400-an, és találkoztam egy hölgyel, aki egy másik lelki vonalhoz tartozott, sáfrányszínű száliba volt, sáfrányszínű papucs, sapka, kabát, minden sáfrányszínű volt. És akkor kérdeztem, először Balarán fogok kezdett el beszélgetni vele, és egy másik lelki csoporthoz tartozott, Ánanda Márkhoz. És akkor én is beszélgettem vele, és akkor elmondta, hogy a ő fő cél, hogy beleolvadni a Brahmanba. Tehát így konkrétan elmondta. És akkor utána elmondtam, hogy a Krisna tudatnak a célja, hogy mi Isten szolgái legyünk, és szeretettel szolgáljuk őt. És mondtam nekik, hogy a mi fő szentírásunk egyik az a Bhagavad Gita. És a Bhagavad Gita ezt tanítja. És a Bhagavad Gita-t ő is elfogadja, és mondta, hogy de az ő céljuk, hogy belemerülni a Brahmába, átadni magunkat a Brahman sugárzásnak. És akkor megmutattam neki ezt a verset, hogy nem volt olyan idő, amikor én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te is ezek a királyok, és a jövőben sem fog megszűnni életünk. Mert ez a vers azt mondja, hogy ez az egybeolvadás a Brahmannal igazából nem lett az élet célja. Mert az élet, ez az egyéniség, ez megmarad a felszabadult szinten is. Ez nem tetszett neki ez a vers. Nem tetszett neki ez a vers, mert ez a vers azt mondja, hogy nem az az élet célja, hogy az egyéniség, az megmarad. És ez a fajta úgymond beleolvadás a Brahma Jyotiba, vagy Krisnának a testébe, ez egyfajta frusztrációból adódik. Ugye anyagi tapasztalatok annyi szenvedést okoznak, egyetlen megoldás, hogy lelki öngyilkosságot elkövetni, hogy ne legyen különálló létünk. Ugye ez egyfajta lelki öngyilkosság, hogy ne legyen létünk, mert hogyha egyén vagyok, akkor szenvedek. És egyetlen megoldás, hogy meg tudok ettől szabadulni, hogyha nem leszek egyén. De ez egy tévedés, ez egy téves felfogás, és a buddhista filozófia ugyanerről szól, hogy nirvánába beleolvadni a semmibe, hogy az anyagi lét a szenvedéssel teli, és közvetve azt mondja a buddhista filozófia, hogy mivel ez a teremtő olyan gonosz, hogy ilyen sok szenvedést teremtett a világba, az egyetlen megoldás, hogy ki tudunk ebből kerülni, hogyha lelki öngyilkosságot követünk el. Az anyagi öngyilkosság az nem elég, mert akkor újra valaki kap egy másik, egy harmadik, egy negyedik testet. Ez a lelk, ez a nirvána beleolvadni az abszolútba. Tehát, hogy ez egyfajta nagyon komoly tévedés, mert van a Brahma Jyoti, de a Brahma Jyoti mögött vannak a lelki bolygók, és a lelki bolygókon kell szolgálni az Istenségnek a felsőbb személyiségnek.
Feltétlenül szemben beleolvadni a Brahma Jyotiba, az egy boldogsággal teli állapot.
Úgy mondom, hogy lecsökken a szenvedés, tehát nincs szenvedés. A Brahma Jyoti ez nem egy boldogsággal teli állapot a szószoros értelmében, hanem a szenvedésnek a megszűnését jelenti. Ez olyan, mint amikor volt, hogy a királyok úgy büntettek bizonyos gonosztevőket, bevitték egy tónak vagy folyónak a közepére, katonák betették az embert a vízbe, lenyomták a fejét a víz alá, és amikor majdnem megfulladt, akkor engedték, hogy vegyen egy kis levegőt. És amikor vett egy kis levegőt, akkor nagyon boldog volt, mert akkor tudott levegőhöz jutni. És amikor levegőhöz jutott, megint lenyomták a fejét. És amikor majdnem megfulladt, akkor megint kivették a fejét a vízből. És ez a Brahma boldogság, ez az, hogy nincs szenvedés, kapok megint egy kis levegőt. De amikor valakinek kiveszik a fejét a vízből, akkor nem mondhatjuk, hogy szószoros értelmében boldog. Azt mondhatjuk róla, hogy éppen nem fog megfulladni. Tehát nem szenved. Tehát ugye a Brahma boldogság az azt jelenti, hogy most nincs az a szenvedés. Tehát kap egy kis levegőt. De a boldogság az egy pozitív dolog.
Ahhoz kellenek társak, önmagában nem.
Igen, az Istenség legfelsőbb személyisége társaságában. Mert anyagi világban is van ez a fajta társulás, de pont ez a kiábrándító, hogy az anyagi társulás az nem csak boldogságot okoz, hanem szenvedést is. De miért van olyan sok vállás, miért van ennyi probléma? Mert az anyagi boldogsággal együtt jár az anyagi szenvedés. Tehát, mint az életnek a két oldala. És nem tudják az emberek szétválasztani. Magyarországon is pont most néztem egy statisztikát, hogy évente olyan 2000-valahány száz ember követ el öngyilkosságot. Minden évben. Nem ért. Azért úgy látják, hogy sokkal több a szenvedés, mint a boldogság, amiben részük van, és akkor inkább öngyilkosok lesznek. Csak a probléma, hogy az igazi szenvedés azután kezdődik. Mert amikor valakinek szellemként kell élni egy durva test nélkül, ezt meséltem, akkor beszéltem erről?
Igen.
Igen? Jó. De ez a Brahma beolvadás, ez is egyfajta lelki öngyilkosság. És akkor itt, ugye az előző versben Arjunát megszitta Krishna, hogyha a tudásod nem tett boldoggá, akkor az nem igazi tudás. És csak úgy néz ki, mintha tudás lenne, de az igazából tudatlanság. Bhagavad Gita, nem vagyok benne biztos, hogy vele 14. vagy 17. fejezeten beszél a kötőrökben lévő tudásról. Van tudás a jóságban, a szenvedélyben és a tudatlanságban. És az a tudás, ami a tudatlanság kötében van, az tudásnak néz ki, igazából szenvedéshez vezet ez a tudás a tudatlanságban. A tudás a jóságban az boldogsághoz vezet, de igazi tudás az a transzcendentális tudás, az Isten és a legfelsőbb személyiségéről szóló tudás. Itt Krishna ad tudást, de ez a tudás az igazából nem transzcendentális, ez a lélekről szóló tudás. Transzcendentális tudás az ott kezdődik, amikor a legfelsőbb személyről szól, az ő cselekedeteiről, formájáról, kefteléséről. Jó? Valami kérdése? Lehetne sok történetet elmesélni. Van egy pár percben, segéd történetet, és azzal tudom, hogy befejeztük. Hogy ez a történet egy zsidó rabbiról szól. Zsidó rabbi otthon volt a feleségével, és eljött hozzá egy ember. Kopogott az ajtón, a rabbi odament az ajtóhoz, kinyitotta, és megkérdezte, hogy mit szeretnél. És mondta a látogató, hogy szeretném tanulni a Szentírást. És akkor a rabbi nagyon mérges lett, te gazember, nem fogom neked tanítani, és becsapta az ajtót. És akkor a felesége nézte. Jött egy ember hozzá, akarta tanulni a Szentírást, becsapta az ajtót. Ez nagyon furcsa. És akkor következő nap megint kopognak az ajtón. Mondom, hogy a rabbi kinyitja, ottán megint már valaki az ajtóban, és mondja neki, hogy megkérdezi, mit szeretnél. Kedves rabbi, kérlek, taníts engem, szeretnék segíteni másokon. A rabbi megint nagyon dühös lett, ez is egy gazember, becsapja az ajtót. Mondta, hogy ilyen ostobák jönnek hozzá. És a felesége furcsán néz. Tegnap jött egy ember, aki akarta tanulni a Szentírást. Ma jött, aki akar segíteni másoknak. Milyen furcsa viselkedés. És akkor utána harmadik nap jött egy másik, megint kopogott, és akkor mondta a rabbinak, hogy kedves rabbi, igazából nagyon ostoba vagyok, nem tudom megoldani az életem problémáját, kérlek segíts nekem. És akkor a rabbi mondta, hogy jó, gyere be, akkor téged foglak tanítani. És akkor a felesége nagyon csodálkozott, hogy kérdőre mondta a férjét, hogy volt tegnap, meg tegnap előtt is egy ember. Őket miért nem tanítottad? És mondta, hogy az első jött azért, hogy tanulja a Szentírást. De sokszor az emberek azért akarják tanulni a Szentírást, hogy akkor akarják a saját hasznukra használni. Meg kiforgatják a Szentírásnak a szavait, hogy az érzékelégítésüket alátámasztják vele. Ez nagyon, nagyon gyakori. Azért a védikus kultúrával sudrákat nem tanították a Szentírásra, azért, mert félre magyarázták a Szentírást, hogy bebizonyítsák a saját érzékelégítésüket. Akkor mondta, hogy volt a másik, aki akart segíteni másoknak. De sokszor az emberek csak azért akarnak segíteni másoknak, hogy jónak tudják gondolni magukat. Ha segítek másoknak, én nagyon jó ember vagyok. Tapsoljatok meg. Sokszor azért adományoznak az emberek, hogy akkor nagy adományozóként, vagy jámbor emberként, nagy lelkű emberként tudjanak híresek lenni a társadalomban. De igazából ezek nem megfelelő motivációk ahhoz, hogy valaki elkezdje tanulni a Szentírásokat. Ezért itt a Arjunát megszitta Krisna. De a megfelelő motiváció, hogy igazából mi itt vagyunk az anyagi világban, és nem tudjuk a kivezető utat. És ezért meg kell közelítenünk egy lelki tanítómestert, Krisnának a képviselőjét, hogy akkor tanítsa nekünk a Szentírás, megmutassa azt az utat, hogy hogy lehet kimenni az anyagi világból. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam olyan, mint egy térkép. De hogyha van egy térképünk, az lehet, hogy önmagában még nem elég, meg kell tudni használni a térképet. Ha valaki kezünkbe nyom egy térképet, akkor kell tudni, hogy ez a térkép az most miről szól. Tehát, hogy melyik ugye egy térkép nagyon jó, de hogyha nincs ott a címe, hogy akkor ez most melyik területet mutatja. Vagy hogyha tudjuk, hogy melyik területet mutatja, akkor tudunk el azt is, hogy ez a terület az hol van. És a kérdés, hogy ahol mi vagyunk, arról szól-e a térkép? Mert lehet, hogy arról szól, de lehet, hogy nem arról szól. Tehát, hogy nagyon jól tudnunk kell használni a térképet. Mit jelentenek benne a szintvonalok, mit jelent benne a irányok, észak, dél, kelet, nyugat, tehát hogy képesítettnek kell lenni, hogy hogyan kell használni. használni ezt a térképet, hogy ki tudjunk kerülni az anyagi életnek a labirintusába, mert az anyagi világ olyan, mint egy labirintus. És ha tudjuk megfelelően használni a térképet, akkor ki tudunk kerülni belőle. És akkor tudunk tanulni, hogy el tudjuk fogadni, hogy igazából ostobák vagyunk. Mert amíg ez nem megy, akkor nem tudunk igazából kikerülni ebből. Egy nagyon rövid történet a végére, az Bhakti Vidya Purna Maharaj mesélte az egyik leckéjében. Az egyik lelki tanítómesterhez elment egy tanítvány. És akkor a tanítvány mondta, hogy én már megtanultam ezt a szentírást, ezt is, ezt is, ezt is, és eljöttem hozzád, hogy tanuljak még többet. Akkor mondta Krász, üljél le, megkínálhatok egy pohár vízzel? És akkor mondta, hogy igen, szeretnék egy pohár vízzel. És akkor a lelki tanítómester odaadott neki egy üres poharat, és elkezdte tölteni. És akkor töltötte, és akkor tele lett a pohár víz, és akkor úgy mondta, hogy köszönöm, elég, de a lelki tanítómester csak öntötte tovább. És öntötte tovább, és a víz kezdett kifolyni a pohárból. És akkor, nem érted, hogy miért tölti tovább. És akkor mondta, hogy kérlek, ne töltse tovább, mert itt kezd folyni a víz. Megkérdezted, hogy tudod, hogy miért töltöttem tovább a poharat? És mondta, hogy nem. Tudod, amikor egy pohár tele van, akkor nem lehet többet tölteni. Egy pohár, akkor lehet tölteni, amikor a pohár üres. Amikor valaki büszke, hogy ő tud, akkor igazából tele van a pohár, és akkor nincs mit beletölteni, mert ő már tudja. De akkor, hogyha valakinek van egy alázatos hozzáállása, akkor lehet tanítani, mert amikor valaki tudja, akkor nincs mit neki tanítani, mert már tudja. És ezért nagyon fontos, ezért itt, amikor Arjuna példát mutat nekünk, hogy akkor hogy kell viszonyulni a lelki tudáshoz. Egy óra van, esetleg ennyi valakinek kérdése.
Ő nem tudom, mennyire etikus, hogy a lelki tanítómestertől, mint a vizet is így elfogadja, meg, hogy az illik.
Hogyha kínálj.
Megkínált a lelki tanítomester vízzel a tanítványt, és hogy ez etikusabb, hogy elfogadni.
Ez lehet. Más kérdés? Jó, hogyha nincs, akkor 2 órakor folytatjuk tovább az órát. Kérem mindenkit, hogy kérlek mindenkit, hogy legyen pontos, mert még jó pár vers hátra van. Sima Prabhupárti, Sisi Dajanita, Vijay Gauranati, Sisi Ráda Sámaszindaki, Dajanita Gauranati.